valamiért ugye az van, hogy Európa nem igazán szeretne kérni a rovarétkezésből, ugyanakkor meg fölgyorsultak az elmúlt években ugye azok az innovatív élelmiszeripari fejlesztések, amelyek a hagyományos hús kiváltására alkalmas, széles körben elfogadottá tehető alternatív fehérje forrásokkal akarnak betörni az élelmiszerek piacára. Annál is inkább, mert ugye az elmúlt években, évtizedekben látjuk azt, hogy gond van mind a növénytermesztéssel, mind pedig az állattenyésztéssel, de hát ugye ez egy ökológiai körforgás. Szóval miért van az, hogy az emberek ennyire óckodnak, legalábbis az európai ember ennyire óckodik a rovarevéstől?
Valószínűleg azért, mert nincsen hagyománya. Noha Európában is volt mindig is rovarfogyasztás, de sosem tette ki az étkezésnek egy jelentős részét. Tehát igazából alkalmanként eszegettek, tehát ilyen volt például hangyáknak a tojását, azt gyűjtötték, letke hernyókat fogyasztottak például még német katonaság körében is a 1600-as években, 500-600-as években elterjedt szokás volt. Aztán ezek nyilván kivettek. Tehát hogy miért nem maradt meg, vagy miért nem vált igazán a étkezésünk részéről, valószínűleg azért, mert nem volt rá szükség. Tehát sokkal egyszerűbb volt ugye a haszonállatokat, domestifikált állatokat tartani, és azoknak a fehérje forrásként az alkalmazása sokkal egyszerűbb volt, mint energia, mint idő ráfordítás szempontjából. Tehát nem alakult ki, nem volt rá szükség véleményem szerint.
Ugye azokon a helyeken fogyasztanak leginkább rovarokat, ahol ugye az nagyon jó fehérje forrásnak, tápanyagforrásnak számít, mert mondjuk más nem elérhető.
Igen. Tehát igazából mindenhol nagyon jó fehérje forrásnak számít, tehát ez egy általános dolog, hogy a rovaroknak ugye a tápanyag összetétele sokkal inkább kedvező fiziológiai szempontból, mint mondjuk akár a baromfi hús, tehát még a növényeknél is, szárnyasok is, tehát a baromfiknál is.
Nagyon érdekes, mert például a békát, a csigát, a kagylót, a polipot, az emberek világszerte fogyasztják. Na most, ha az éti csigáról beszélünk, én mondjuk nem tartom egy gusztusos dolognak, a franciák meg esküsznek rá. És ugyanakkor meg a rovarevést az sokkal inkább elutasítja az ember, főleg az európai ember.
Hát ugyanúgy a tengergyümölcse, tehát annak is nagy része igazából rákok, és tulajdonképpen a rovarok azok a rákoknak a leszármazottai, tehát közösen együtt alkotnak evolúció és filogenetikai értelemben egy közös csoportot, tehát úgy is mondhatnánk egyszerűen, hogy a rovarok azok egy nagyon speciális szárazföldi életmódra áttért rákok. Mert hát nyilván a rákászat is, amely az is régen azért egy szokványos dolog volt, tehát szerintem csak annyi, hogy egyszerűen nem egy biztos állandó fehérje forrást jelentett, hanem maximum szezonálisan tudták kihasználni. Ugye a mérsékelt övre ez jellemző, hogy a vegetációs időszakban lehet esetleg ezeket megtalálni, fogyasztani. Úgyhogy valószínűleg ez is egy akadálya volt, hogy nem jelentett egy állandó fehérje forrást az egész év folyamán.
Meg hogyha az ember elé mondjuk oda teszik a mézet, ami szintén rovar eredetű táplálék, meg mondjuk oda tesznek egy pondrót, egy húsos nagy fehér pondrót, akkor igen, tehát a mézhez valószínűleg nagyobb az embernek a gusztusa, mint ahhoz a húsos pondróhoz. Legalábbis nekünk, egy benszülöttnek lehet, hogy fordítva lenne.
Hát egy természeti lép az mindenhol a mézet, ahol van, vagy bármilyen cukros váladékát a rovaroknak, azt fogyasztja. Ugye a bibliai manna is egyes magyarázat szerint akár a manna kabóca, vagy a manna tetüknek a cukros váladéka, a mézharmat, amit állatok is, de emberek is rendszeresen fogyasztanak. Például a bizonyos fenyőméz az nem a fenyő virágának, hanem pontosan az ilyen fenyőtetveknek a váladéka. Igazából az ürüléke, magyarán mondva, tehát nem egy külön szekrétum, hanem az ürüléke, ami cukorban nagyon gazdag.
Jó, és ezen nem kell csodálkoznunk, hiszen a leghíresebb és a legdrágább kávé is így készül.
Igen.
Az Európai Unió 2021. júniusában engedi ezt először, hogy élelmiszerként rovar vagy rovari összetevőt tartalmazó termék kereskedelmi forgalomba kerüljön. és ugye egészben fogyasztva és őrölve is egyre több helyen jelenhet meg a kínálatban, például a lisztbogár lárvája, ismertebb nevén a lisztkukac, a keleti vándorsáska és a házi tücsök. Na most ez mind nagyon szép és nagyon jó, viszont sok esetben arra figyelmeztetnek szakemberek, hogy csak úgy ne kezdjen hozzá senki sem rovart enni. Ennek mi a legfőbb oka?
Hát a legfőbb oka az, hogy az emberek alapvetően nem ismerik a rovarokat. Tehát egy borzalmas diverzitás, tehát egy akkora diverzitást képviselnek. Hát az ismert élőlények 80%-a az ízeltlábú, és annak is nagy része rovar. Nagyon sokféle van, de egyébként az ugyanolyan az ember elkerül valóban, ne kezdjen csak a növényt se enni, mert a növényeknek nagy része is mérgező. Tehát általában, amit például szobanövények vannak, az tudja, hogy szinte mind mérgező. Úgyhogy csak úgy neki állni enni valamit, nyilvánvalóan nem érdemes. Ahol megvan a hagyománya, tehát ahol tényleg is mindig volt rovarfogyasztás, vagy ízeltlábú fogyasztás, belépve most a skorpiókat is, meg pókokat is ugyanúgy esznek, nem csak rovarokat, ott tudják már, hogy mi az, ami ehető, és mi az, amit nem érdemes, hogy mi az, amit hogy kell elkészíteni, mire kell odafigyelni, mi az, amit lehet kevésbé megfőzni, mi az, aminek valamilyen részét el kell távolítani. És ez nem csak a rovaroknál van így. Például nem hiszem, hogy magyar szakácsok nekiállnak mondjuk fogut készíteni, mert elég nagy a kockázata. Hát nincsen hagyománya, nem ismerik az emberek, nem tudják, hogy hogyan kell elkészíteni, innentől kezdve persze, hogy nem szabad nekiállni. Tehát nagyon sok rovar mérgező. Vagy azért, mert eleve mérgező növényt teszik, vagy azért, mert maga aktívan termel valamilyen méreganyagot, védekezés gyanánt, akár a méhek is ugye. A fullántjuk az egy méregmirigyhez kapcsolódik. Tehát az, hogy melyik rovar ehető, ez nyilván ott, ahol ették őket, ott egyértelműen tudják az emberek, ahol nem ették, ott meg hát azért többé-kevésbé hagyománya mindenhol van, még mondom, Európában is fogyasztottak, csak nem alakult ki az, hogy ez tényleges részévé váljon az étkezésnek.
Ugye Magyarországon meg Európában nincs is érdemi rovartenyésztés és feldolgozás, ugye a legtöbb ilyen termék a távol keletről importálja az EU-t is. Itt viszont az előállítási körülmények bizonytalanok, sőt, ugye nagyon sokszor láttuk ezt, hogy a távol keletről beszerzett dolgok, azok néha több kárt okoznak, mint hasznot.
Igen, pontosan. Tehát igazából ami legnagyobb rizikója van a rovarevésnek. Mondom azt, hogy mit lehet megenni, azt tudjuk. Tehát azt azért egy entomológus is, meg akár a hagyományos étkezést megnézzük. Tehát az egyszerű, hogy mit, hogyan együnk meg. Az viszont, hogy ténylegesen az, hogy van elkészítve, ugye hogy van feldolgozva, ez sokkal nagyobb veszélyt jelent táplálkozás egészségügyi szempontból, mint maga a rovar. Valószínűleg. De ez minden hústermék, sőt minden termék esetében valószínűleg így van. Hogy most a gabonába például anyaros bekerül, vagy nem kerül be, tehát különböző gomba, toxinok, stb. Ez ugye az élelmiszer ipar, a feldolgozó iparnak a felelőssége igazából, nem pedig magáé a terményé. Minden terményben előfordulnak szennyezések, előfordulnak különböző mikroorganizmusokat, tehát megfelelően kell ezeket termeszteni, tenyészteni, illetve feldolgozni.
Ugye a rovarevést azt a klímaharc csoda fegyverének tartották, így hozták be, de ugyanakkor egyre több olyan tanulmányt és cikket lehet ezzel kapcsolatban olvasni, hogy ez nem lesz, tehát sohasem fogja kiszorítani úgymond az állati fehérje fogyasztást. Viszont nagyon jó lehet a rovarok megfelelő körülmények közötti tenyésztése, feldolgozása és felhasználása, például az állati takarmányozásban.
Így van, tehát például arra is nagyon jó, mert igazából még a kihozatala, esetleg még a növényi takarmánynál is jobb. Egyébként tényleg végeztek ilyen kísérleteket is, sertésízlabdába rovar alapú, meg hagyományos tápanyaggal letették őket, és sokkal jobban híztak a sertések a rovar alapú tápanyagon, tehát azokon a takarmányokon. Ráadásul ezek a takarmányozás is sokkal olcsóbb, hogyha rovarból van. Visszatérve még egy kicsit arra, hogy természetesen a klíma probléma ez annyira összetett kérdés, hogy nyilvánvaló az, hogy az állattartás hány százaléka a kibocsátott gázoknak, tehát az üvegházhatású gázoknak, Hát ahhoz képest, amennyit mi emberek a saját idézőben luxusunkkal, autókkal, gyárakkal, stb. Kibocsátunk, ahhoz képest azért kevés. Tehát nyilván ezért maga a táplálkozásunknak, tehát annak, hogy a szarvas marha tenyésztésre mondjuk jobban átállunk egy rovat tenyésztésre, az nyilván nem oldja meg. De ez is hozzájárulhat. De én nem is annyira a klíma problémát említeném itt akkor már, hanem alapvetően a környezeti terhelés. Tehát nem csak a klíma, a víz szempontjából is például. Tehát egy szarvasmarha esetében egy kilogramm hús előállítása, meg mondjuk egy rovarból származó egy kilogramm fehérje állítása, az több nagyságrenddel több vizet igényel a szarvasmarha esetében. Tehát mondjuk a még rovari egy liter, egy szarvasmarhánál 1000 liter, vagy még több. És ez... Hát nem a klímaváltozás szempontjából, de annak következtében viszont tudjuk nagyon, hogy itt elég nagy szárazodások és vízhiányok várhatók.
De ez egyébként nem veszélyezteti a rovarokat, mert ez nagyon szép és nagyon jó, hogy most ugye hatalmas példányszámban állnak rendelkezésre a rovarok és élnek. Na de hát, hogyha magát a klímaváltozást és az egész környezetterhelést nézzük, az a rovarokat is érinti.
Ez így van, sőt, eleve a rovarokat hagyományosan se tenyésztették úgy, mint mondjuk egy háziasított szarvasmarhát, sertést, baromfit. Sokkal inkább a természetből vették, mint ugye természeti szolgáltatást, hogy van ez a szakszó, hogy ökoszisztéma szolgáltatás például. Ezt a körülöttük lévő élőhelyekről, akár mezőről, akár erdőkből ugye gyűjtötték, mint akár egy gombászás például, ami még azért ismertek az emberek számára. Ez bizony vezethet ahhoz, és sok helyen vezetett is ahhoz, hogy túlságosan kihasználják a környezetüket az emberek. Nyilván az emberiség létszámának növekedésével ez elkerülhetetlen, de belejátszik az is, mint például Mexikóba, ahol talán a legeslegnagyobb hagyománya van, borzasztóan sokféle, több mint 500 fajt fogyasztanak, nagyon sokféleképpen. Ott például ugye most már az, hogy nem a saját kielégítésükre, hanem az USA-ba exportálják, például ugye az idézőben mexikói kaviárt, ami egy ottani hangyafajnak a tojásai lárvái, tehát azokat exportálják, és igen drágán.
De ott már akkor rendes tenyésztés folyik.
Nem, ezeket nem lehet tenyészteni.
Tehát akkor ezeket mind a természetből aknázzák ki?
Igen, igen, és ez nyilván egy túlhasználást eredményez ezeken a helyeken, igen. Nagyon nagy rizikó a biodiverzitás szempontjából, főleg, hogy ugye az ízeltlábúak is belőle a rovarok diverzitását, az iszonyat mértékben csökken. Elképzelhetetlen. Ahhoz képest, amit hallunk, hogy jaj, kihal az országunk, kihal ez, 1000-nyi rovarfaj hal ki naponta.
Igen, ezt olvastam, hogy 8-szor olyan gyors a rovarfajok kihalása, mint az emlősöké, madaraké vagy a hülőké. A rovarfajok 40%-a kihalhat a következő évtizedekben. Azért ez nagyon-nagyon durva szám.
Igen, igen. Nyilván ezek viszonylag becslések, de azért megalapozott adatokon alapuló becslések. Tehát ez tényleg várható. Vannak konkrét tanulmányok, például Németországban egy 10 éves vizsgálat során azt tapasztalták, hogy a nagyon jó élőhelyeken, tehát tényleg a természetvédelmi területeken, ha így nagyon leegyszerűsítjük, 60%-kal csökkent a repülőrovaroknak az egyet száma. És ezek azok a területek, amik kvázi védettek, tehát valamilyen szempontból odafigyelnek rájuk.
Igen, mert ugye a rovarpusztulást általában az intenzív mezőgazdasági termelés, a növényvédőszerek és a klímaváltozás okozza. Én pontosan ezért kérdeztem, és engem ezért érdekelt ennyire ez a téma, mert ugye a világ haszonnövényeinek mintegy 75%-át a rovarok porozzák be. Na most, ha eltűnnek a rovarok, akkor eltűnik a beporzás, magyarán ez egy katasztrófát okoz, egy összeomlást.
Ez így van, tehát nem véletlen az EU-ban is vannak erre akcióprogramok, hogy a beporzó szervezeteket minél inkább támogassuk. Bár sajnos az Európai Unió ezt a házi méhre nagyon kihegyezte. Azt azért tudni kell, hogy a házi méh az elenyésző részt produkál ebből a beporzásból. Tehát a vadméheknek, a vadon élő méheknek sokkal nagyobb szerepük van, mint a házi méhnek.
Igen, és ugye csak a méheket hozzák, holott ha azt nézzük, akkor igen, önök tudósok meg vannak arról győződve, igen, hogy a rovarpusztulás az az egész tápláléklánc hatással lesz hiden, a rovarok jelentik a fő táplálékát a madaraknak, a hüllőknek, a halfajoknak, tehát nagyon soknak. Magyarán, ha ők nem jutnak táplálékhoz, akkor azok is kihalnak.
Így van, és ez nem csak fölfele gyűrűzik föl, tehát az őket fogyasztókra, hanem akár lefele a növényvilágra is. Például akár a beporzás, akár a herbivória, azaz a növényfogyasztás révén. Ugyanis ha valamilyen növényt nem fog az ő herbivória kontrollálni, akkor az mondjuk elszaporodhat sokkal inkább kiszorítva a többi növényt. Ez mind ökológia szempontból, ez ugye ez egy rendszer, és hogyha az ember belenyúl a rendszerbe, valamilyen részét nagyon megbolygatja, akkor a rendszer összeomlik, vagy legalábbis megváltozik. Most ez nyilván attól is függ, hogy magának a rendszernek milyen tulajdonságai vannak, mennyire úgymond stabil az egyensúly, és milyen feltételei vannak, tehát mennyire képes ellenállni a zavarásnak egy ökoszisztéma, vagy ha mégis megzavarták, akkor mennyire képes regenerálódni, visszaállni. Tehát ezek mind-mind ilyen ökológiai kérdések, de alapvetően az ilyen egyszerű, hogyha nagyon belenyúlunk egy rendszerbe, akkor az biztos, hogy megváltozik, és nem úgy fog működni, ahogy addig működött. És hogy ezt látják az időjárással kapcsolatban is most már.
Igen. És milyen érdekes, hogy arról kezdtünk el beszélgetni, hogy rovarevés, és az Európai Unió ugye most próbálja engedélyezni ezeket a dolgokat, holott ennél sokkal nagyobb probléma az, hogy rovarfajok tűnnek el. Magyarán ezt azt eredményezheti, hogy azok az országok, térségek, ahol ugye a rovarfogyasztásnak nagyon nagy kultúrája és hagyománya van, azoknak előbb-utóbb ezt le kell csökkenteni, tehát vissza kell fogni, más alternatív fehérjeforrás után kell nézni?
Vagy az a baj, hogy szerintem a rovarok önmagukban nagyon-nagyon nagy abundanciára képesek, és biztosítanák ezt. Az a baj, hogy a rovaroknak az élőhelye ugyanúgy csökken, mint minden máshelye. Tehát ott is például, ahol fogyasztanak rovart, mondjuk lehet, hogy most már inkább pálmaolajat termesztenek, és nyilvánvaló ott nem lesz annyi rovar, nem lesz fogyasztható rovar, mert helyette mindenhol pálmafát ültettek például. Tehát ilyen problémák vannak, tehát maga a természetes élőhelyeknek a nagy arányú csökkenése az, ami leginkább azért veszélyezteti az élőlényeket és a rovarokat is. Persze ez mellett igen, a mezőgazdaságnak a nagyon intenzív rovarölő, meg egyéb herbicidek, fungicidek, stb. Azok mind hathatnak esetlegesen a kemikáliák a rovarokra.
Persze azért vannak igazi túlélők, ott van a légy és a csótány.
Hát én mindig vannak nyertesek és vesztesek. Ez nem olyan, hogy mindenkire ugyanúgy hat. Általában a nyertesek vannak sokkal kevesebben. De visszatérve egy kicsit a rovarevésre, azért maga ez a kérdés Európában sem olyan új keletű dolog, mert már 1882-ben egy Holt nevű kutató felvetette, hogy miért nem eszünk rovarokat, és szépen ki is elemezte ezeket a dolgokat, hogy milyen az akkori tudásuk szerint természetes, hogy milyen rizikói vannak, hol elterjedt, hol nem elterjedt a rovarevés, stb. Tehát egyet mindenképp le kell szögezni, hogy az ember és az embernek az összes rokona az alapvetően fogyasztott nagyon is mindenféle rovari. Tehát mindenevők vagyunk. Valószínűleg a mezőgazdaság és az állattartás megjelenése előtt ugyanúgy Európában is ugyanúgy volt rovarfogyasztás. Tehát ahol szükség van rá, ott esznek rovart. Tehát ez nem egy ördögtől való dolog. Ami mondom, egy nagy különbség, hogy azért legtöbb helyen itt a természeti erőforrásként, tehát tényleg egy ökoszisztéma szolgáltatásként történt meg a rovarevés, míg amiről ugye az Európai Unióban is beszélünk, hogy esetlegesen kiváltani nagymértékű más állati, azaz főleg szarvasmarha sertés, vagy akár baromfi húsállomány, fehérje forrást, az ipari előállítás már, tehát az nagyon nagy. Mint ahogy gondoljunk bele, akár a szarvasmarha tartás, vagy a sertéstartás is régen nem így zajlott. Régen szépen legeltették, még a sertéseket is ugye makkoltatták, stb. Nem az, hogy be voltak zárva, hogy ketrezve és teletömve. Tehát amiről beszélünk az, hogyha így iparilag tartjuk majd a rovarokat, hogy az bizony tényleg egy komoly fehérjeforrást jelenthet. Itt igazából a kérdés nem annyira maga a rovarnak a veszélye, hanem a tartásnak a veszélye, hogy ez hogy történik. Mivel fogják etetni?
Igen,
őket?
Igen.
De ez sokkal inkább élelmiszerbiztonsági kérdés.
Tehát valahol egy kicsit vissza, be kéne húzni a féket.
Hát ez mindenképp. Ez egyértelmű, hogy ezt a fajta életvitelt ilyen növekvő populáció mellett nem fogjuk tudni tartani.
Ön evett már bogarat?
Igen, igen, igen. Igazából ez is ízlés kérdése, tehát nekem nem arról vagyom. Ettem ilyet is, és ettem olyat is, ami alig volt fűszerezve, és ettem olyat, ami ilyen táj elkészítés volt, és borzalmas volt a fűszer. Uh-huh. Tehát nekem a fűszerrel volt a bajom, nem a rovarral. Tehát annyira idegen volt azok a fűszerek, hogy az miatt.
De ön, aki kutatja a rovarokat, nem volt egy kicsit idegen vagy furcsa, hogy megeszi a rovart?
Nem. Nem. Ugye ez olyan dolog, hogy most a gyerek finnyása, vagy nem finnyása, hogy a kukacos cseresznyét megeszi. Hát én gyerekkoromban nem foglalkoztam vele, hogy kukacos-e a cseresznye, megettem.
Igen, fölnőttként foglalkozok vele, hogy kibontom a cseresznyét, és ott a kukac, és évek óta nem tudok egy jót tenni belőle, mert állandóan ott van bennem, hogy megeszem a kukacot.
Hát igen, de engem meg nem zavart. Tehát gyerekkoromban hozzászoktam, hogyha megettem, megettem, és így nem zavart. Maga a gyerek nem úgy születik, hogy jaj, féljen a póktól. Azt nem fél, hanem azt látja, hogy az óvó néni az ott mit csinál, jaj, pók, és eltapossa. Vagy a szülő is ugyanezt csinálja. Bejön egy poloska a lakásra, és jaj, te büdös, és na, meg kell fogni, és kirakni, az kész. Szerencsére azért Magyarországon, sőt mondhatom Európában, nincs mit félni a rovaroktól igazából.
Tehát az, ami gyerekként természetes, mert én ezt látom egyébként a saját gyerekeimnél, ennyi személyeset hagy engedjek meg, hogy a gilisztától kezdve a légyig, a bogarakig, a méhecskéig, tehát ők mindent megfognak az égvilágon, és abszolút nem zavar. És sőt, hát ha a lakásban hangya van, akkor ők leülnek mellé, és nézik, hogy a hangya mit csinál. Tehát őket ez érdeklődéssel tölti el. Viszont ahogy növünk és fölnőttek leszünk, egyre inkább nem bírjuk elviselni ezeket a rovarokat.
Igen, mert ezt így folyamatosan így nevelik bennünk szerintem, vagy pontosabban nem nevelik szándékosan, hanem egyszerűen a példák folyamatosan ilyenek. Tehát ezért van az, hogy egyszerűen az emberek valahogy úgy óckodnak. És ez nem csak a rovarok, tehát ugyanígy ez egy messzeren csigától, vagy egy csigára, vagy girisztától, pedig nincs miért. Nincs semmilyen veszélyes, ilyen ízeltlábú igazából hazánkban, úgyhogy ebből nem lehet probléma.
Meg talán inkább az emberi elme, én azon gondolkoztam, mert én nekem is voltak olyan ételek gyerekkoromban, amiket megettem, fölnőttként viszont már nem eszem meg, mert nincs hozzá gusztusom. De ugyanakkor, ha a tálalást nézem, ha mondjuk az embernek fölkínálnak egy ételt, amiben nem látja a rovart, mert mondjuk porrá őrölték és úgy főzték bele, és megeszi, és mondjuk jó ízű teszik belőle, azt hiszem, hogy addig nincsen gond, amíg nem mondták el neki, hogy mi van benne.
Igen, ez így van. De szerintem még a tálalás lehet egy nagyon fontos kérdés, hogyha már tényleg a rovarevésnél visszakanyarodunk, hogyha ezt úgy reklámozzák, gasztronómiai értékként, élvezetként, pluszként próbálják előadni, egyébként nagyjából jelenleg Európában ez történik, tehát igazából a rovarevés az inkább most még ilyen divat, nem pedig ténylegesen az étkezés része, de ha ezt legalább divatként elfogadják, akkor esetleg ez szépen át is kerülhet a mindennapokba részben.
Egyébként melyek azok a rovarok, amiket mondjuk esznek úgy világszerte? Oké, pondró, lárva, szöcske, tücsök, valahol megeszik a csótányt is. Szóval milyen rovarok vannak, amiket föltállalnak?
Szinte minden. Természetesen nagyjából azzal egyezik meg, hogy milyen arányban vannak maguk rovarok, de bogárból esznek a legtöbbet, tehát olyan 30%-ot, nem közel 20%-ot lepkéből, és még cipókásokból, tehát poloskákból, növénytetvekből, kabócából is 10%-ot, meg sáskából is körülbelül annyit. Szitakötőt, legyeket, lizsevet, termeszeket, angyákat, ugye, és ez mindegyiket mind más részét. Például ugye említettem a mexikói kaviát, hogy ez a hangyáknak a tojása, és az tényleg egy nagyon jellegzetes dolog, egy hagyománya volt, nagyon ízletes is állítólag, sajnos én azt még nem ettem, de annyira fontos volt, hogy ezt még az aztik uralkodók is szabályozták. Tehát a saját hatáskörükbe vonták, hogy ki hogy gyűjtheti már akkoriban. De nem csak ezt, hanem egyes források szerint mexikói kaviának hívták azt is, a poloskáknak a petéjét, tojását, vízi poloskáknak gyűjtötték és ették, és nagyon nagy arányban. És ez szezonálisan egy 3-4 hónapig ez volt a táplálkülékuk. Sőt, ezeknek óvodákat csináltak. Hát úgy kell képzelni, hogy ilyen fűszfágot, tehát ilyen gyékényet, nádokat dugdostak le a sekély vízbe, hogy oda menjenek és oda rakják le a tojásaikat, és aztán azokat csak kihúzták és szedték le róla. Magát a vízgazdálkodást is úgy tervezték meg, hogy az minél alkalmasabb legyen erre a szezonális dolgokra. Tehát amikor volt oda sok-sok vízipoloska, akkor úgy tartották a vízszintet, hogy annak legyen jó. Utána esetleg a halászat miatt nagyobb vízszintet tartottak, tehát voltak olyan kultúrák, ahol tényleg háziasított, nagy testű állatok, legelő állatok nélkül alakult ki kultúra, ez nagyon ritka. Hát igazából csak tényleg Közép-Amerikában, ugye Mexikóban volt ez jellemző.
És akkor ott vannak azok az országok, ahol mondjuk már a vallást tiltja. Például ott van Katar, ahol most már tilos a rovar alapú termékek fogyasztása, mert azok nem felelnek meg az iszlám által megengedett étkezés szabályainak.
Hát ez érdekes, mert egyébként mind a Bibliában, mind a Koránban benne van, hogy milyen rovas lehet fogyasztani. Az egy más kérdés, hogy ezt most tudjuk-e azonosítani, hogy tényleg mire gondoltak, de van rá utalás konkrétan, hogy milyen rovarokat lehet fogyasztani. Mert az akkori embereknek íródott, és azok nyilván nem egy tudományos nevet használtak a rovarnak a megnevezésére, innentől kezdve ugye elég nehéz azonosítani, hogy tényleg akkor arra ott mit gondolt, de általában a sáskákat mindenhol engedték például. Viszonylag nagy hagyománya van.
És ráadásul nagyon sok helyen chipsként fogyasztják a rovarokat, chips ízesítéssel látják el a rovarokat.
Ó, nagyon sok, hát valahol éppen csemegiként, tehát a csoki helyett, ugye például mézesgödör hangyákat, nem véletlenül hívják úgy, ott vannak olyan hangya dolgozók, akik a potrohukba azt az édes pálikot elraktározzák, és ilyen hatalmasra megnő a potrohuk. Szerintem ők már se csinálnak, csak ott lógnak, és ugye ilyen tartalék tápanyagok gyakorlatilag raktárak a kolónia számára. És akkor ezt szépen fogyasztják, kiszárítják, és ezt mint egy cukorkát fogyasztják. És ha már itt a rovarok hasznáról és káráról van szó, ilyen egyszerűsítve, nem csak táplálékként, hanem nagyon sok másként is hasznosították a rovarokat. Gyógyászati, tehát ilyen népi gyógyászati dolog van a rovarokkal kapcsolatban, vagy ha más nem mondja, a apokaliptó filmben a sebet a rovaroknak a rágójával ráharaptatja, az összehúzza, aztán az a vallást. Egyiptomban is csinálták egyébként.
Milyen jó, hogy együtt élünk egy csomó élőlénnyel a Földön, és annyi mindent nem tudunk róluk. Legalábbis mi laikusok, mert az oké, hogy a kutatók igen, és a tudósok igen. Tudnak, csak mi laikusok nem.
Igen, sajnos ez egy nagy probléma, de ez általános tudományos probléma, hogy nagyon nehezen megy át az akadémiai tudás, úgymond, ténylegesen az emberek számára. Tehát ez már tényleg egy másik kérdés, ez már oktatási, nevelési és a többi kérdés, de tény is való, hogy vannak már olyan országok egyébként, ahol direkt ilyenekre képeznek embereket, hogy természettudományos ismereteket adjanak át. Ugye, hogy egy kicsit kapocs legyen a hétköznapi emberek meg a kutatók között. Mert nagyon nehéz, tényleg egy saját szakma az, hogy az ember úgy mondja el, hogy jó legyen, érthető legyen, de pontos legyen. Egy kutató elmondja nagyon pontosan, de nem biztos, hogy megértik.
Annyi mindenről beszéltünk, és nem tudom, hogy mivel zárjuk, mert úgy kavarognak bennem a dolgok, hogy most akkor fogyasszunk rovart, ne fogyasszunk rovart, szóval mi a jövő? Mert én azt nézem, hogy a jövővel kapcsolatban nagy a bizonytalanság, pontosan, hogyha a klímaváltozást és a környezetterhelést nézzük.
Hát én azt mondom, hogy meg kell barátkozni a gondolattal. Az, hogy milyen mértékű lesz, és milyen termékekben. Tehát én így az elkövetkezendő mondjuk 10 évben, és sokkal inkább csak azt tudom elképzelni, hogy rovar származékú táplálékok kerülnek, tehát például rovarfehérjével készült tészták, stb. Tehát ezek a borított dolgok, nem maga a tényleges rovar. Tehát egy csomó élelmiszerben van, csak ugye ez igazából adalékként és viszonylag kicsi mennyiségben. Itt meg most arról beszélünk, hogy a nagy része az tényleg rovar alapú fehérje lenne. Szerintem meg kell barátkozni vele, ördöngőség nincs benne. Nyilván ehhez is majd ki lesznek dolgozva azok a szabályozások, azok a technológiák, amik a tartásuk során, tenyésztésük során be kell tartani, hogy minél kevesebb egészségügyi kockázata legyen. A másik, ez inkább a magyar gasztronómián múlik, hogy lesz-e igénybe csempészni ilyesmit, akár csak érdekességként is. Egyelőre nyugaton is inkább megtűnünk, Észak-Európában is inkább úgy van, hogy ilyen kis divatként szépen elkészített kis rovarkákat esznek, de azok is többnyire még importált, tehát nem helyben előállított alapanyagok többségében.
Tehát magyarán akkor barátkozzunk meg a gondolattal, hogy a rovarfogyasztás az egyre inkább teret nyer.
Igen. Már ez is egy olyan kérdés, hogy Magyarországon tehát alapvetően az állattartásra jó potenciálja van, tehát nem feltétlenül kéne, de az az igazság, hogy viszont ellátni minden más országot, ahol nincs erre lehetőség, azt nem tudunk. Sokkal inkább ott fog elterjedni szerintem, ahol lokálisan is ennek nyilvánvalóan van hagyománya. A kérdés az viszont tényleg az, hogy ott mit fog művelni az élővilággal, milyen egészségügyi kockázata lesz, mert nyilvánvaló, hogy az Európai Unióban azért betartanák ezeket a biztonsági kockázati tényezőket. Nem vagyok benne biztos, hogy fejlődő országokban ezeket betartanák. Az biztos, hogy erre felülről is lesz egy kis nyomás, tehát a törvényhozás részéről, de én sokkal fontosabbnak tartom, hogy inkább alulról kéne, és ez onnantól kezdve, hogy egyszerűen az elfogadottságát a rovaroknak növelni, és nem csak az étkezés szempontjában, hanem minden szempontjából. Mert nyilván, hogyha eleve utálják a rovarokat, akkor megenni sem nagyon fogják őket, pedig valahol poroskákat is előszeretettel fogyasztanak, nagyon sok fajt egyébként, de nekünk ugye van egy úszkodásunk a szavuk miatt. Egyébként attól függetlenül elég sokat megeszünk mi is, hogyha például márnát csak úgy szedegetjük a bokorról, ugye érezni rajta azt a vízt, és ezt nagyon sokszor még a picike lárvák, amikkel esetleg nem is találkozunk, mert ott vannak a márnának vagy a szedernak a kis szemei között, és nem látjuk őket, azt elfogyasztjuk.
Igen, tehát nem tudunk róla. Egyébként nagyon érdekes, amit mondott a poloskákkal kapcsolatban, mert tény és való, hogy az ember nem szereti a szagát, viszont a futó muskátlinak ugyanolyan a szaga, mint ennek a poloskának.
Hát egyébként ez is érdekes, mert a poloskáknál is azért attól függ, hogy milyen taxon, tehát milyen család vagy faj változnak a szagaik, tehát elég sokféle. Egyébként ez is egy nagy potenciál, hogy milyen bioaktív anyagok vannak az ízelt lábúaknál. Nem csak kígyómérget, pókmérget is, meg minden más mérget is vizsgálnak, hogy lehetne felhasználni természetesen. Meg hát elég sok minden mást is. De visszatérve én azt mondom, hogy nem tudom, hogy bele lehetne-e integrálni európai ízlésvilágba. Ez már sokkal inkább tényleg gasztronómiai kérdés, mint entomológiai. Nem tudom.
Hát a jövő majd megmutatja.
A jövő majd, igen, igen. Mert mondom, nekem is az volt a bajom sokszor vele, hogy maga a fűszerek nem ízlettek, nem azzal volt, hogy most hangyát teszek sáskát, hanem azzal volt, hogy a fűszer nem ízlett.
De tehát milyen íze van? Tehát, hogyha magát a sáskát vagy a tücsköt megeszi az ember, milyen íze van? Hogyha mondjuk nincs agyon fűszerezve.
Alapvetően egy ilyen semleges íze. Tehát nekem az lenne itt, hogy egyszerűen a magyar, vagy akár az európai ízlésre átültethető-e. Valamilyen mértékig biztos, mert vannak rá példák, fogyasztották is, ugye, és elég sok olyan példa van, ami nem feltétlenül csak tényleg készítenek, hanem sajtokon, kukacos, vagy például ott is megeszik a kukacot. Tehát a szardiniai nagyon egyre kukacos sajt. Bár ugye az is egy időben aztán le is tiltották ez miatt, hogy ott élő kukacok maszkálnak benne. Tehát én ebben látom a problémát, hogy egy általános kóckodásra van az ízelt lábúakkal szemben, nyilván ez a fogyasztásukkal szemben is, azzal még inkább, de szerintem ez igazából a hozzáállást azt meg lehet változtatni, hogyha a nagyon rossz szándékú akar meg lenni, akkor azt mondanám, hogy az embereket mindennel meg lehet etetni, csak tálalás kérdése.